Szeretettel köszöntöm a hallgatókat. Isten igéjét olvasom Lukács evangélium 7. fejezetéből, a 11. verstől. Ezután elment egy Nain nevű városba, és vele mentek tanítványai, nagy sokasággal együtt. Amikor közeledett a város kapujához, ime halottat hoztak kifelé egy özvegyasszony egyetlen fiát, és a városból nagy sokaság követte. Amikor az úr meglátta az asszonyt, megszánta, és így szólt hozzá: ne sírj! Azután odalépett, és megérintette a koporsót. Akik vitték, megálltak, ő pedig így szólt: éfiú, neked mondom, kelj fel! Erre felült a halott, és elkezdett beszélni. Jézus pedig átadta az anyjának, félelem fogta el mindnyájukat. Dicsőítették az Istent, és ezt mondták: nagy próféta támadt közöttünk, és meglátogatta Isten az ő népét. Ez a hír elterjedt róla az egész Júdeában és az egész környéken. Imádkozzunk! Örökkévaló Istenünk, köszönjük, hogy megtartottál és elhordoztál minket az elmúlt esztendőben is. Köszönjük, Urunk, hogyha zuhantunk, te sasszárnyaidra vettél minket. Köszönjük, hogy te hordoztál, te követtél minket, megtartottál. Köszönjük, Urunk, az évfordulót. Köszönjük az új kezdés lehetőségét. Szeretnénk a te nevedben kezdeni ezt az évet, te rád figyelve, téged követve. Ó, Urunk, kérünk, bocsásd meg hibáinkat, bűneinket, mulasztásainkat. Köszönjük, hogy elénk jössz, hogy megszólítasz ma is, most is, ebben az igében is. Kérünk, áld meg mindnyájunk számára a te szavadat, hogy ne maradjunk magunk, hanem értsük meg, hogy mit mond a lélek, Isten szent lelke nekünk mindnyájunknak ezen az igén keresztül is. Kegyelmedbe és szeretetedbe ajánljuk magunkat. Amen. Kedves testvérek, újra kezdem olvasni az igét, és egy-egy mondatnál majd megállunk. És kérjük Isten segítségét, hogy ő magyarázza számunkra ennek az igének a mára vonatkozó értelmét és üzenetét. Tehát azt olvastuk Lukács evangélium 7. fejezetében, hogy elmegy Jézus egy Nain nevű városba, és vele mentek tanítványai nagy sokassággal együtt. Nincs különösebb jelentősége a Szentíráson belül Nain városának. Ugye nem túl régen emlegettük még az ismertebb helyeket, városokat, Názáretet, Betlehemet, Jeruzsálemet, aztán ismert a Jerikó és más egyéb fontosabb bibliai városok, de Nainról nem túl sokat tudunk. Ez talán azt jelzi számunkra, azt jelképezi számunkra, hogy az ismeretlenebbekhez is, a névtelenekhez is eljön Jézus. Jézus erre a világra jött el, nem egyszerűen csak a hívőkhöz, nem csak az egyház központjába, hanem minden emberhez, mindenkihez megjelenik, terepen van, ő terepmunkás, és megtalálja, és megkeresi az elveszetteket. Ő tudatosan ment Nain nevű városba, és ez számomra jelentheti azt, hogy hozzám is eljön. A rádió hallgatóhoz is eljöhet az Úr Jézus, ott, ahol vagyok, talán egy betegágyban. Talán a kórházban hallgatom ezeket a szavakat, vagy nem tudok különböző okok miatt elmenni gyülekezetbe, vagy ott ülök a gyülekezetbe, de mégis távol érzem magamat Istentől. Az evangéliumi hit tartalma, értelme és üzenete pont az, hogy nem én keresem őt, hanem ő keres engem. Nem azon van a hangsúly, hogy én hiszek benne, hanem ő lát meg engem, ő szólít meg engem, és az Úr Jézus hisz abban, hogy az én életem megváltozhat. Rám talál, terepen van, megérkezik hozzánk. Az elmúlt időszakban is erre tettük a hangsúlyt, adventben is, hogy nem a várakozásunkon van a hangsúly. Vannak teljesen fölösleges, értelmetlen várakozások. Van, aki 50 éven keresztül vár a lottó 5-ös találatra, és csak fizet, de az a találat mégsem érkezik meg. Van, aki vár a hercegre, aki fehér lovon érkezik, de az talán mégsem érkezik meg. Tehát a keresztény hitben nem az emberen van a hangsúly. Nem azon van a hangsúly, hogy én hogy hiszek, én hogy imádkozom, én hogy készítem elő az életemet. Hogyha elégséges lenne ez, akkor nem lett volna szükség arra, hogy Jézus Krisztus eljöjjön erre a földre. Ha elégséges lenne az, hogy én keresem őt, én állok föl a vájútól, én indulok haza az atyai házhoz, én térek meg, én vallom meg a bűneimet, én hozom rendbe az életemet, akkor mi szükség lenne az evangéliumra? Mi szükség lenne arra, hogy Jézus eljön azért, hogy megkeresse és megtartsa az elveszetteket? Ha már utaltam a tékozló fiú példázatára, visszatérek erre a gondolatra, abban az értelemben, hogy ott is a hangsúly az atyán van. Sokan úgy értelmezik a tékozló fiú történetét, hogy a tékozló fiú az, aki összeszedi magát, föláll, megtér és hazamegy. Nem, pont fordítva van, az atyai ház hiányzik a fiúnak, tehát annak a kisugárzása hat a fiúra. A vájúnál azt mondja, hogy az én atyám házában mennyivel más volt. Tehát van neki egy ilyen kép, egy lenyomata az atyai házról, és jó tudnunk, hogy a tékozló fiú példázatában Jézus az atyáról beszél, az Istent jelenti ki, és róla úgy beszél, mint aki fokozódó, pozitív, meglepetés sorozatot okoz ennek a fiúnak. Mert azt olvassuk, hogy az atya a kapuban áll, figyeli a tájat, a horizontot, várja, hogy jön-e már a fia, és meglátja, megszánja, elé fut, megcsókolja és átöleli. És aztán adja neki a tiszta ruhát, az új ruhát, a gyűrűt, a lakomát, az örömöt. Tehát Jézus így beszél az atyáról, és ez ezeknek a történeteknek, akár példázat, akár eredeti történet, az értelme, hogy ő az, aki cselekszik, ő az, aki megérkezik Naimba, ő az, aki meglátja ezt a halottas menetet, ő az, aki igazán tudja, hogy mire van szükségünk, és ő lép oda hozzánk. Persze mi is a terepen vagyunk, ez a halottas menet is az utcán van, ők is mennek a maguk útján, de hogyha Jézussal nem találkoznak, akkor ez a történet nem íródott volna meg, nem történt volna meg a Naini ifjú feltámadása, hanem ahogyan sok ezer vagy millió temetés lezajlik, őt is eltemetik. De Jézus eljön, de Jézus megjelenik. Tehát Nain nevű városba megy tanítványaival együtt. Tehát ezt mondhatjuk, hogy az életmenete érkezik meg Nainba. És amikor közeledik a város kapujához, tehát ez a lényeg, hogy ő jön, ő közeledik a város kapujához, íme halottat hoznak kifelé. Egy özvegy asszony egyetlen fiát. Tehát az életmenetével szembe jön a halálmenete. A halálmenete. És ez ilyen értelemben jelképes történet is, hiszen amikor Jézus megérkezik a világba, a földre, akkor ővel az élet érkezik meg, ő maga mondja magáról, hogy én vagyok az élet, és a halálban lévő, a lelki, szellemi, és aztán testi halálban lévő emberekkel, emberiséggel, egyházzal konfrontálódik tulajdonképpen Jézus. Ezt a történetet nevezhetnénk így is, hogy az élet és a halál találkozása, vagy csúcs találkozója, hogy ma szokták mondani a politika nyelvén, és Jézus nem tér ki a menet elől, nem áll meg oldalt, ahogyan szoktuk követni ezeket a halottas meneteket, hanem szembe megy vele, és először az asszonyhoz lép oda, ahhoz az asszonyhoz, aki az egész közösségben, csapatban a legjobban szenved. Mit is olvastunk róla? Hogy egy özvegy asszony egyetlen fia. Tehát ő már özvegy volt, tehát halmozódnak a nyomorúságok, a problémák, a nehézségek az ő életében, és egy özvegy asszony teljesen kiszolgáltatott volt. Könnyen elveszíthette az egzisztenciáját, a házát, a családját, és volt úgy, hogy egy-egy özvegyasszonyból például koldus lett, vagy még rosszabb esetben prostituált, és akkor most elveszíti a fiát, azt a fiát, aki lehetett volna számára támasz, vagy az is volt talán. Nem tudjuk, hogy pontosan hány éves volt, de ifjúról van szó, fiatal emberről van szó, akire nagyon nagy szükség van, szükség lehet az ő életében, az ő életükben. És akkor most még ő is meghal. Őt is elveszíti. Tehát nagyon nagy bajban van ez az asszony. És azt olvassuk, hogy az Úr meglátta az asszonyt, és megszánta. Ugyanazok a szavak jelennek itt is meg, mint a tékozó fiú példázatában. Meglátja, megszánja, és oda megy hozzá. Sokszor mi hívő emberek még a gyászolókat is leckésztetjük, és számon kérjük egymáson a hitet, az evangéliumi hitet. Jézus itt nem okít, nem okoskodik, nem bántja az asszonyt, nem mond neki valami szép prédikációt, hogy látod, látod, asszony, mennyi csapás ér téged, biztos, hogy van ennek valami oka, van valami bűn az életedben, ahogyan úgymond vigasztalták Jobot is a barátjai, úgy evangelizálták, hogy kioktatták, hanem odalép hozzá, és megszánja. És azt mondja neki, ne sírj. Ez a felszólítás tulajdonképpen értelmetlen egy ilyen helyzetben, hiszen hogy ne sírna, hogy ne lenne neki bánata. De itt a hangsúly megint csak azon van, hogy Jézus, az élet fejedelme, aki az alfa és az omega, ő lép oda az asszonyhoz, ő szólítja meg. Meglátja, megszánja, és szól hozzá, ne sírj. Erről eszünkbe juthat például a Zákeus története is. Az is egy hasonló történet, amikor Jézus megérkezik egy településre, egy városba, sokan nyüzsögnek körülötte, sokan elvárnak tőle dolgokat, és Jézus meglátja Zákeust a fán, azt az embert, aki valószínűleg az egész közösségből a legnagyobb bajban van. Ő magáról nem tudja, hogy bajban van, de Jézus látja. Zákeus volt az, akit mindenki a legjobban gyűlölt. Amikor Jézus oda megy, megszólítja, és azt mondja, hogy a házadban kell megszállnom, azt olvassuk az igében, hogy mindenki zúgott, és mindenki zúgolódott. Senkinek sem tetszett ez, amit ott Jézus csinált. De Jézustól ezt tanuljuk meg, hogy ő lát minket, ismer minket, látja a helyzetünket, odalép hozzánk, és megszólít minket. És megszólít most is, 2017 elején, újra és újra. Ki tudja, hogy már hanyatszor halljuk az ő hangját, és az ő gesztusát tapasztaljuk. Tehát azután odalépett, és megérintette a koporsót. Ez is egy rendkívüli mondat ezen az igén belül. Hogy megérinte a koporsót? Egyrészt erre mondhatnánk, hogy nem ér semmit már ezzel, hiszen már meghalt. Egyes helyeken mondják ezt, hogy ez annyit ér, mint halottnak a csók, vagy annyit sem. Hasonló jelenetről olvasunk Lázár feltámasztásánál, amikor szólnak Jézusnak, hogy Uram, ne csináld, hiszen már szaga van, már nincs értelme. Jézusról három ilyen történetet olvasunk, amikor halottakat támaszt föl, mondhatná valaki, hogy miért nem támasztott föl többet is, jeleket adott. Arról adott jelzést Jézus, hogy ő az élet fejedelme, benne az élet jelent meg, nem egyszerűen egy kegyességi irányzat, nem egy felekezet, nem egy vallás alapító, hanem maga az élet jelenik meg a földön, és ő föltámasztott jelzésképpen, hogy ő a messiás, ő az Isten fia, három halottat is, de ugyanakkor szól mindenkinek, aki úgy érzi, hogy van körülötte olyan ember, vagy az ő élete is olyan, amiben nincsen reménység, nincsen lehetőség. Ezek a feltámasztási történetek a lelki-szellemi feltámadásra utalnak, hogy Jézus ugyanúgy hozzánk léphet, és ugyanúgy föltámaszthat minket lelki-szellemi halottainkból, tehetetlenségünkből, mumifikálódott gyülekezeti állapotokból, muzeális egyházközségi helyzetekből, és a lényeg megint, a hangsúly rajta van, hogy ő lép oda, és megérinti a koporsót. Kedves testvérek, egyes gyülekezetek, egyes közösségek néha hasonlítanak a ravatalozóra. Úgy ülnek ott az emberek, úgy beszélnek egymással, mintha gyászban lennének, mintha nem lenne reménységük. Ezt írja is Pál egy helyen, hogy úgy gondolkodtok a halottakról, mint a pogányok, mintha nem lenne reménységünk. Isten új szövetségi népe az, akik átélték azt, hogy Jézus odalép hozzájuk, és szól hozzájuk, és megérinti őket, és ebben az érintésben élet van. Ez az, amikor Isten ránéz egy kőre, vagy kezébe veszi ezt a követ, és abból fiú lesz. Tehát egy hideg, élettelen, halott szívből lesz érző, dobogó, másokért élő szív. Én nekem ez a tapasztalatom és ez a látásom, hogy ezek az igék azért is adtak meg, hogy ne mi erőlködjünk, ne mi izzadjunk, hanem egyszerűen nézzünk föl új évkor is Jézusra, újra és újra, a hit elkezdőjére és bevégzőjére. Ő az, aki adja ezt a hitet. Sokan erőlködnek ezen, hogy hinni szeretnék, hinni akarok. Nem, testvérek, a hit az ajándék. Akkor kapom, amikor Isten rám néz. Amikor megszólít, amikor hozzálép életemhez, tehetetlenségeimhez, és megérinti a koporsót, és őt az nem érdekli, hogy a korabeli egyházi törvények szerint ő ettől tisztátalanná vált, hiszen halottat vagy halottas helyeket érinteni tilos volt zsidó ember számára, ezért mondja Jézus egy helyen, hogy olyanok vagytok, mint a meszelt sírok, mint egy álcázzátok magatokat, és az emberek rátok lépnek, és nem tudják, hogy belül rohadás van és pusztulás, és ezzel jelzi azt is Jézus azt a törvényt, hogy valóban a sírokon nem lehetett menni, nem lehetett halotthoz közelíteni, mert akkor az élő is tisztátalanná vált. És ennek rendkívüli üzenete van az igényben, hogy Jézus odalép megint csak, és megérinti a koporsót, megérinti a halált, a halálos ügyeket. Ő ad életet. Ha én tudok hinni, imádkozni, van reménységem, ez mind ajándék. És a 2017-es évet elkezdve gondolhatunk a reformáció 500. évfordulójára, hogy ott is Luther Márton is, és aztán a többi reformátor ezt ismerte föl, hogy nem rajtam áll a dolog, nem emberközpontúan kell megélnem a hitet, hanem Krisztus központúan, nézvén fel Jézusra, a hit elkezdője és bevégzőjére. És hit által van a mi üdvösségünk, az Úr Jézus Krisztus által kapott hitben, és csak kegyelemből. Akik vitték a koporsót, megálltak. Nagyon jól tették, hogy megálltak, mert van, aki nem áll meg akkor sem, ha Jézus szól hozzá, vagy Jézus érinti az ő életét, de ők megálltak. Ő pedig így szólt. Ifjú, néked mondom, kelj fel! Ez az Isten felszólítása a halottnak. Ez ugyanaz, amikor olvassuk, hogy Jézus szól Lázárhoz, a negyednapos halotthoz, akinek már szaga volt, hogy Lázár jöjj ki. Ezt a hangot hallottam meg én is 1978 karácsonyán, amikor ő megszólított, és mindenki, aki hitre jut, és a hitben megmarad, ez az egyetlen egy esélye és reménysége, hogy Jézusnak ez a szava állít lábra, nyitja ki a szemünket, nyitja ki a szívünket, és állít lábra is indít el egy új életben, egy új dimenzióban. Tehát Jézus szól a halotthoz, ifjú, neked mondom, kelj föl. Értsük meg, halljuk meg, hogy Jézus ezt mondja ma is, most is sokaknak. Talán ezeken a szavakon keresztül is. Mondja gyülekezeteknek, halódó életeknek, családoknak, házasságoknak, egész társadalmunknak, ennek a sokszor hedonista, istentelen, az isteni törvényeket negligáló, félretevő, tévő, sokszor megtaposó világnak is. A halott embernek, a halott kultúrának, a halottas menetnek, hogy ifjú, neked mondom, kelj fel. Erre felült a halott, és elkezdett beszélni. Testvérek, hol ülnek fel a halottak? Hol állnak lábra a halottak? Csak ott, ahol az Isten szól. És elkezd beszélni a halott. Tehát Isten érintése után azonnal küldetésünk van, és azonnal lesz, mit mondanunk. Sokan küszködnek ezen, hogy mit mondjak, nem tudom a hitemet továbbadnom. Hát lehet, hogy újra, vagy talán életemben először át kell élnem azt, hogy Jézus szól hozzám, hogy állj föl, állj a lábaidra, támadj föl, ahogyan Pál apostol is írja a gyülekezetnek, hogy ébredj föl, aki alszol, támadj föl a halálból, és felragyog neked a Krisztus. Erre felült a halott, elkezdett beszélni, Jézus pedig átadta az anyjának. Azonnal édesanyjának adja. Félelem fogta el mindnyájukat. Dicsőítették az Istent, és ezt mondták. Nagy próféta támad közöttünk, meglátogatta Isten az ő népét. Tehát az ige végén is, pedig csak néhány soros rövid ige ez, ezt olvassuk, hogy a hangsúly ezen van, hogy Isten látogatja meg a halál árnyékában lévőket, a hinni nem tudókat, a szenvedélybetegeket, a bűneiktől szabadulni nem tudókat. Egyetlen egy esély és reménység ma is, most is, az új évben is Istennek ez a szava, ez a cselekedete, ez az érintése. Urunk, kérünk, bocsáss meg bűneinket, hitetlenségünket, bocsáss meg azt, hogy sokszor úgy gondoljuk, hogy mi tartjuk a plafont is meg, mint a légy, könyörülj rajtunk, tisztíts meg, újíts meg, nyisd meg a szívünket, a fülünket, a szemünket, hogy meglássunk, meghalljunk téged, és könyörülj népünkön, hazánkon, gyülekezeteinken ebben az új esztendőben is, hogy tudjunk életben járni, lábra álljunk, és kövessük a bárányt, bárhová is megy ebben a világban. Amen.